Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok! A mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Az abszolút királyi hatalom kiépítéséhez nem csak az ország intézményrendszerének átalakítására és egy új királyi hivatalnoki réteg megteremtésére volt szükség, hanem egy átfogó, az államigazgatás több területét érintő törvénykezési tevékenységre is. Mátyás király hosszú uralkodása során ennek megvalósítására is nagy figyelmet fordított, így belpolitikai céljait szinte maradéktalanul meg tudta valósítani, és figyelmét az aktív külpolitikához elengedhetetlen katonai ügyek irányába is fordította. Témánk Mátyás király új törvényei. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során tovább folytatjuk Mátyás király belpolitikájának a bemutatását. Hosszú 32 éves uralkodása során Mátyás király nagyon átfogó belpolitikai tevékenységet folytatott, és ezért elengedhetetlenül szükséges az, hogy beszéljünk azokról a törvényekről, amelyeket 1472 után vezetett be.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak sorozatunkat Magyarország első királyával, Szent István királlyal kezdtük, az államalapító királyunkkal, az Árpád-ház első királyával, aki tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. Ezt úgy érte el, hogy megkoronáztatta magát a pápától kapott koronával, majd kiterjesztette a központi hatalom autoritását az egész Kárpát-medencére, háttérbe szorítva a különböző törzsi vezetőket. Ezzel párhuzamosan kiépítette azokat az intézményeket, amelyek elengedhetetlenek voltak egy működő országhoz, és pedig létrehozta a vármegyéket, a központi közigazgatásnak az egységeit, megszervezte a magyar keresztény egyházat, írott törvényeket és okleveleket adott ki, pénzt veretett. Ezen kívül átgondolt külpolitikai tevékenységet is folytatott, jó viszonyt ápolt a szomszédos birodalmakkal, a bizánci birodalommal, a német-római birodalommal, és úgy általában békére törekedett a szomszédos országokkal, felismervén azt, hogy a belső átalakításokat csak békés külpolitikai viszonyok között tudja végrehajtani. István király sikeres uralkodását azonban beárnyékolja a trónutódlás kérdése, ugyanis István királynak mindkét fia már élete során elhunyt, ezért az alkalmasság elve alapján úgy döntött, hogy a vele velencei származású unokaöcsét, Orszeoló Pétert jelöli ki örökösének, és ezzel a döntéssel egyet nem értő Vazult megvakítatta, fiait pedig száműzte az országból. István király halálát követően az általa kijelölt utód első Péter kerül Magyarország trónjára, aki azonban türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az ország előkelőit, akik összeesküvés szőnek ellenem, és előzik az országból. Ugyanezek az előkelők Abba Sámuelt választják meg királynak, aki azonban nem tudja megszilárdítani hatalmát, mert a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, így első Péter visszaszerzi koronáját, és másodszor is Magyarország királya lesz. Viszont Péter ellen újabb mozgalmak alakulnak ki, és ezeknek a mozgalmaknak következtében újra elveszti koronáját, és Magyarország élére Vazulnak egyik fia, András kerül. Első András megszilárdítja a magyar királyságot és a magyar keresztény egyházat, valamint sikeresen visszaveri a német támadásokat. Ezeknek a támadásoknak a során visszahívja az országba testvérét, öccsét, Béla herceget, akivel tulajdonképpen megosztoznak a hatalmon, és létrejön a hercegségnek, a dukátusnak az intézménye, amely a következőkben jelentős konfliktusnak a forrásává válik. Első András megkoronáztatja fiát Salamont királynak, ez pedig kiváltja testvérének, Béla hercegnek a nem tetszését, aki úgy értelmezte, hogy ő a kijelölt trónörökös, ez pedig konfliktushoz vezet a testvérek között, és ebből a konfliktusból Béla herceg kerül ki győztesen, aki első Béla néven elfoglalja Magyarország trónját. Béla viszont rövid ideig tud uralkodni, egy furcsa balesetnek az áldozata lesz, ez pedig lehetőséget ad fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen Magyarország élére. Salamon kiegyezik unoka testvéreivel, Gézával, Lászlóval, illetve Lamperttel, Bélának a fiaival, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot, közösen verik vissza a külső támadásokat, harcolnak a bizánci birodalom ellen, viszont végül ellentétbe kerülnek, és ebből a konfliktusból Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország új királya első Géza lesz. Géza azonban csak rövid ideig tud uralkodni, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László király foglalja el Magyarország trónját. László király először is eléri azt, hogy törvényes király legyen az országnak, lemondatja Salamont a királyi címről, majd egy nagyon átfogó bel- és külpolitikai tevékenységbe kezd, például érdemes megemlíteni szigorú törvénykezéseit, amellyel a tolvajlás ellen lép fel. Ezen kívül jelentős egyházpolitikai tevékenysége is van, létrehozza a zágrábi püspökséget, valamint ő kezdeményezi István király Imre herceg és Gellért püspöknek a szenti avatását. László király aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik az investitúra harcba, valamint kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra. Első László halálát követően Gézának a fia, első Kálmán kerül Magyarország élére, akit hatalmas tudása miatt csak könyves Kálmánként szoktunk emlegetni. Kálmán király folytatja elődjének a politikáját, vagyis jelentős bel- és külpolitikai intézkedések fűződnek a nevéhez. Például enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigorú törvényeket, jelezvén azt, hogy ezek a törvények elérték a céljukat, és ő is aktív külpolitikát folytat, ekkor terjed ki a magyar fennhatóság Dalmáciára. Kálmán király uralkodása során szembe kell nézni testvérének, Álmos hercegnek a folyamatos lázadásaival, és végül ezt az időzőjeles problémát Kálmán király úgy oldja meg, hogy testvérét, valamint annak kiskorú fiát megvakítatja. Ezzel a kegyetlennek tűnő lépéssel tulajdonképpen biztosítani tudja a zavartalan trónutódlást fia második István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül irányítja a magyar királyságot. Viszont második Istvánnak az uralkodás nem feltétlenül tudjuk pozitívan értékelni. Általában mindenbe, amiben belekezdett, kudarcot vallott. Így, amikor gyerektelenül meghal, lehetőség adódik arra, hogy az álmoság kerüljön Magyarország élére, és második Béla személyében ez be is következik. Második Vak Béla sikeresen megerősíti a saját hatalmát, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ennek köszönhetően egy erős, stabil királyi hatalmat tud átadni fiának, második Gézának, aki a 12. század közepén egy erős magyar királyságnak a vezetője lesz. Viszont viszont II. Géza uralkodása alatt a Magyar Királyság konfliktusba kerül a Bizánci Birodalommal, és ez a konfliktus, ez a háború megbontja azt a belső egységet, ami kialakult. Megjelennek Géza ellen a trónkövetelők, akiket természetesen a Bizánci Birodalom támogatott. Amikor II. Géza váratlanul meghalt, fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni trónját a trónkövetelőkkel, az ellenkirályokkal szembe, akik nem voltak másak, mint saját nagybátyjai, és van egy rövid időszak, amikor II. László, illetve IV. István uralkodik III. István helyett. III. István végül sikeresen meg tudja védeni királyi címét, és el tudja űzni az ellenkirályokat, illetve békét is tud kötni a Bizánci Birodalommal. Igaz, hogy ennek a békeszerződésnek elég komoly ára van, jelentős területekről kell lemondjon a Magyar Királyság az ország déli részén. És ennek a békeszerződésnek keretén belül kerül a bizánci udvarba a következő magyar király, és pedig III. Béla, III. Istvánnak a testvére, aki testvérének halálát követően visszatér az országba, és elfoglalja a trónt. III. Béla, aki az Árpádház egyik legjelentősebb uralkodója, átfogó intézkedéseivel megerősíti a királyi hatalmat, illetve Magyarországot. Például ő hozza létre a királyi kancelláriát, amely az írásbeli ügyeket intézte, valamint támogatja a magyarországi diákoknak a külföldi tanulmányútjait. Ezzel párhuzamosan jelentős mértékben növeli a királyi jövedelmeket is. Úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy III. Béla Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt. Ezen kívül jelentős egyházpolitikai intézkedéseket is bevezett, például kezdeményezi László királynak a szentélyavatását. Aktív külpolitikát is folytat, visszaszerzi a bizánciak által elfoglalt területeket, valamint megpróbálja a halicsi fejedelemséget is elfoglalni, ez utóbbi próbálkozása nem feltétlenül jár sikerrel. Mindenképpen halálakor egy erős magyar királyságot hagy fiára, Imrére, aki azonban azzal kell töltse uralkodását, hogy testvérével, András herceggel kell harcoljon, hiszen ez utóbbi megpróbálja megszerezni a királyi címet, viszont Imre király ezeket a próbálkozásokat sikeresen elhárítja. Viszont Imre király halálát követően kiskorú fia, III. László csak névlegesen lesz Magyarország királya, majd az ő váratlan halálát követően II. András foglalja el Magyarország trónját. II. András egy új politikát próbál megvalósítani, és pedig a királyi birtokokat szinte meggondolatlanul adományozza el. Arra törekedett, hogy a királyi jövedelmeket a pénzügyi jövedelmekre helyezze át, viszont ezen próbálkozása kudarcot vallott. András király ezen kívül aktív külpolitikát folytat, szinte megszállottan próbálja elfoglalni a halicsi fejedelemséget, valamint még keresztes hadjáratban is részt vesz. Ezek a külpolitikai akciók azonban csak a király pénzügyi gondjait mélyítik el. András uralkodása jelentős belső elégedetlenségeket is szül, és ezeknek az elégedetlenségeknek az egyik jele Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint az, hogy 1222-ben a nemesek arra kényszerítik a királyt, hogy kiadja az aranybullát, amely a nemeseknek a jogait biztosította. II. András halálát követően 4. Béla lép Magyarország trónjára, aki sok mindenben nem értett egyet apja politikájára, és megpróbálja ezeket az intézkedéseket visszafordítani, viszont csak azt éri el, hogy a nemesi réteg szembefordul vele, és akkor, amikor az országot egy elsöprő katasztrofális külső támadás éri, akkor ez a nemesség nem áll feltétlenül a király mellett. És ez a külső támadás nem volt más, mint a tatárjárás, amely 1241-42-ben jelentős pusztítást végez Magyarországon, és szinte elpusztítja az országot. Viszont a tatárok amilyen váratlanul jönnek, olyan váratlanul vissza is vonulnak, és az lehetőségét biztosít 4. Bélának, hogy visszatérjen az országba, és újjáépítse az országot. Ez utóbbi tevékenységében annyira sikeres volt, hogy második honalapítóként szoktuk emlegetni. 4. Béla Béla halálát követően rövid időre fia 5. István lesz Magyarország királya, majd ezután kiskorú fia 4. Kun László foglalja el a trónt. Viszont Kun László idejében már megmutatkoznak azok a folyamatok, amelyek néhány évtizede alakultak a magyar királyságban, és pedig az előkelő léteg annyira megerősödött, hogy már önállóan politizálhat, sőt a király ellenébe is politizálhat. Így a 4. László uralkodása alatt egyre inkább belső anarchia alakul ki, amely fölött a fiatal király nem tud úrrá lenni. Így 4. László meggyilkolását követően trónra kerülő 3. András szintén ezzel az anarchiával kell szembenézzen, és ugyan megpróbálja megerősíteni a királyi hatalmat, de ebben a próbálkozásában nem jár eredménnyel. Így amikor 1301-ben 3. András, az utolsó aranyágacska meghal, Magyarország a szétesés szélén állt. Az Árpádház kihalását követően többen is igényt tartanak a magyar trónra. Előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto lesz Magyarország királya, de végérvényesen a trónt az Anjou házból származó Károberto, vagyis Károly Robert tudja megszerezni. Első Károly sikeresen megerősíti a királyi hatalmat azzal, hogy legyőzi a tartományurakat, jelentős belpolitikai intézkedéseivel megszilárdítja a királyhű nemesi réteget, birtokpolitikájával ezeknek a nemeseknek juttat jelentős birtokokat, valamint átfogó gazdaságpolitikájával a királyságnak a jövedelmeit növeli. Ennek köszönhetően Első Károly egy erős, stabil magyar királyságot hoz létre, és ezt az erős királyságot örökíti fiára, Első Lajosra, aki ezt a belső stabilitást arra tudja felhasználni, hogy aktív külpolitikát folytasson, és Lajos király hosszú uralkodása során tulajdonképpen a szélrózsa minden irányába hadjáratot vezet, megemlíteném például a nápolyi hadjáratait, a Velencével folytatott háborúit, a Balkán irányába indított támadásait, sőt még a litvánokkal is hadakozik. Ez utóbbi külpolitikai akcióra azért kerül sor, mert szövetséges volt a lengyel királysággal, amelynek 1370-től királya is lesz. Első Lajos viszont nem tudja megnyugtatóan rendezni a trónutódlásnak a kérdését, és azon próbálkozása, hogy lányát Máriát fiúsítsa és megkoronázza királyjá, végül nem jár sikerrel, hiszen a nemességnek egy része ezt a megoldást nem fogadja el, és behívják az országba a Anjou-ház egyik tagját, akit II. Károly néven megkoronáznak királynak. II. Károly viszont mindössze néhány hétig lesz Magyarország királya, mivel meggyilkolják, és ezután újra anarchia alakul ki az országba, és ezekből az anarchikus állapotokból végül is Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond kerül ki győztesen, akit az előkelők megkoronáznak magyar királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során végül sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az Első Károly által megjelölt úton politizál, ő is egy új nemesi réteget, egy új királyhű nemesi réteget hoz létre, akiket jelentős birtokokkal adományoz, és átfogó reformokat vezet be az államigazgatás, a pénzügyek, a katonaság területén. Ez utóbbira azért volt szükség, mert uralkodása során egyre inkább megmutatkozik a török veszély, és Luxemburgi Zsigmond előbb egy keresztes hadjárattal próbálja az oszmánokat visszaszorítani, majd ennek kudarca után az ország védelmét próbálja megszervezni, és ő az, aki elkezdi kiépíteni az ország déli részén a végvárrendszert. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodását, illetve halálát követően veje Habsburg Albert foglalja el néhány hónapra a magyar trónt, majd váratlan halála után újra anarchikus állapotok köszönnek be az országba, hiszen Habsburg Albertnek a fia apja halálakor még nem volt megszületve, ezért a nemesség gyakorlatilag két pártra szakad, egyesek utószülött Lászlót, mások pedig a lengyel származású herceget, Ulászlót támogatják. Az országban polgárháború alakul ki, amelyből Ulászlónak a hívei kerülnek ki győztesen, viszont Ulászló rövid ideig uralkodott, életét veszti az oszmánokkal folytatott összecsapások során, pontosabban a Várnai csatában. Ezt követően az ország nemessége 5. Lászlót ismeri el Magyarország királyának, viszont a kiskorú király uralkodása csak névleges, tulajdonképpen a főszerepet ebben az időszakban Hunyadi János játsza. 5. László váratlan halála után az ország nemessége Hunyadi Jánosnak a fiát, Hunyadi Mátyást választja meg 1458-ban királynak, és Hunyadi Mátyás uralkodásáról beszéltünk az elmúlt műsorokban, megnéztük, hogy elsősorban milyen belpolitikai intézkedéseket vezetett be Mátyás király annak érdekében, hogy megerősítse a királyi hatalmat. És tulajdonképpen ezt a témát fogjuk folytatni a következőkben is.
Történész úr, miből finanszírozta még Mátyás király a kormányzata működését? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Mátyás király pénzügyeiről ugyebben elkezdtünk beszélni a múlt heti műsorunkba, de ezt a témát nem tudtuk teljesen kivesézni, ezért visszatérnénk rá. Beszéltünk arról, hogy Mátyás trónra léptekor a királyi jövedelmek eléggé síralmas állapotban voltak, így Mátyás király ezen a területen is jelentős reformokat kellett végrehajtson. Király mindenképpen a pénzügyi jövedelmek növelésére törekedett, és ennek a célnak rendelte alá reformjait. A század közepén az államkincstár egyik fő jövedelem forrása az adók voltak, a kamara haszna. Itt 5 porta fizetett egy aranyforintot. A rendes adók mellett az uralkodó egyre gyakrabban volt kénytelen rendkívüli adót kivetni, amelyeket hol az országgyűlés, hol a királyi tanács hozzájárulásával szedett be. A rendkívüli adó általában portánként 1 forint volt. Emellett jelentős jövedelmek származtak a sómonopóliumból, az erdélyi és a máramonosi sóbányák hozamát az ország szétszórt királyi sókamrák árusították ki. A fontosabb bevételi források közé tartoztak a pénzverő és nemesfém bányakamarák, valamint a külkereskedelmet megvámoló 30 adók. Ezekkel a bevételi forrásokkal az volt a baj, hogy ezek alól egyrészt mentességet lehetett szerezni, ezeket a mentességeket viszont megszüntette az 1467-es törvény. Kincstári reform bevezetése már Mátyás koronázásakor kezdetét vette azzal, hogy a főkincstartó kincstartosságá alakított át. Ennek élére került Ernst János, egy kereskedő, aki jelek szerint zseniális pénzügyi szakember volt. A király rábízta a kincstári adó, tulajdonképpen a volt kamara haszna, és a koronavám a volt 30-ad adminisztrációját, így a só utáni legfontosabb rendes bevételek központi kezelésbe kerültek. A kincstartó irányításával szakképzett pénzügyi igazgatási hivatali személyzet alakult ki. Az 1467-es pénzügyi reformok tulajdonképpen ez volt az igazi jelentősége, és nem a törvény által megszabott adók névváltoztatása. Most már arra is lehetőség adódott, hogy költségvetést állítsanak össze a kincstárba. Talán az egységes kezelés tette lehetővé, hogy a király bizonyos jövedelmi forrásokról lemondjon. 1468 után már nem kerül sor külön kincstári adó kivetésére, mert azt beszámították a rendkívüli adóba, amely a kincstári adóval együtt 1 forintot tett ki. A másik jelentős intézkedés az évi pénzrontás megszüntetése volt, és a jó minőségű pénz veretése. Ettől kezdve 100 ezüstdénár tett ki egy aranyforintot. A kincstartók befolyása igen megnőtt Mátyás király uralkodása alatt. Ernst János, majd utóda Handó György volt alkancellár, az ország legbefolyásosabb emberei lettek, utóbbi jelentős egyházi pályát is befut, a kalocsai érsekségig vitte. Viszont Nagylucsei Orbán prépost hivatali ideje alatt éri el a kincstartó befolyásának a csúcspontját. Nagylucsei az egyházi ranglétrán emelkedve először győri, majd egri püspök lett, és Mátyás ausztriai kormányzata idején a bécsi egyházmegyét is kormányozta. A király kétszer a tárnokmesteri teendők ellátásával is megbízta, majd 1487 után a nádori teendőket is átadta neki. A kincstár élén tehát alacsony származású, de tehetséges hivatalnokok működtek, akik minden Mátyásnak köszönhettek, így elvileg hűségesek és megbízhatóak voltak. Kincstartók hatásköre csak a királyi uradalmakra nem terjedt ki. Ezek igazgatására Mátyás már 1458-ban létrehozta a budavári udvarbíróság intézményét. Az udvarbíró a honor birtokok kivételével igazgatta az uradalmakat. Királyi családi uradalmak csak kisebb mértékben tartoztak alá. Azok többségét a király anyja, Szilágyi Erzsébet birtokolta egészen 1840 bekövetkezett haláláig. A királyi uradalmakból viszonylag jelentéktelen bevétel folyt be, amelyet a kincstárnak kellett pótolnia. Viszont a birtokkormányzati személyzet, a várak hozzájárultak a királyi hatalom vidéki érvényesítéséhez, így az udvarbírósági szervezetnek elsősorban belpolitikai jelentősége volt. Mátyás meglehetősen gyakran váltogatta udvarbíráit, és ügyelt arra, hogy hatalmasabb ember ne kerüljön ebbe a tisztségbe. Így néhány közepes birtokú nemes mellett kisnemesi polgári, sőt jobbágyi származású személy is betöltötte ezt a tisztséget. Mátyás bevételeit nehéz pontosan meghatározni. A leghitelesebb adat egy 1476-ba adott tájékoztatás. Ebből az következtethető, hogy uralkodása második felében a rendkívüli adó használt 250 ezer, az erdélyi szászok és magyarországi városok adóját együtt 47 ezer, a sójövedelmet 80 ezer, a pénzverő és bányakamarák használt 60 ezer, a korona használt 50 ezer, a zsidók és a román pásztorok adóját együtt 6 ezer forintra becsülhetjük. Ez együtt véve körülbelül 500 ezer forint. A kétszeri adókivetés esetén a bevétel 750 ezer forintra is emelkedhetett. Mátyásnak voltak természetesen egyéb bevételei is. Ide számíthatóak az uralkodása második felében elfoglalt tartományokból származó jövedelmek. Mátyás itt nem vetett ki minden évben adót, és ha igen, ez az adó akkor is alacsonyabb volt, mint Magyarországon. Ez Ausztria elfoglalása után évi átlagban nem tehetett ki többet 100 ezer forintnál. Számolhatunk még pápai és velencei segélyekkel, ezek főként uralkodása első időszakára esnek, és az 1470-es évek második felétől megszűntek. Mátyás bizonyos időközönként megadóztatta a papságot, és egy-egy megyére külön adót is kivetett. Ezek azonban kisebb bevételek voltak, ahhoz hasonlóan, amikor birtokokat, városokat adott zálogba valakinek. Igaz, erre is inkább uralkodása első felében került sor. Ezek a bevételek egyáltalán nem nagy bevételek, Mátyás nem számított Európa leggazdagabb uralkodói közé. Egyetlen korabeli összehasonlító adat rávilágít a valóságra. Az Oszmán Birodalom évi bevétele 1475-ben 1,8 millió forint volt, tehát több mint 3,5-szer nagyobb volt, mint Mátyásnak a jövedelmei.
Mondjuk még azt is el a hallgatóknak, hogy milyen új törvények születtek Mátyás király kormányzása idején.
A Vitéz János féle összeösküvés leverése, valamint a lengyel betörés visszaverése után Mátyás király lázas törvénykezési tevékenységbe fogott, amely tulajdonképpen végigkísérte uralkodásának utolsó két év. Tizedét. Ez a törvénykezési tevékenység a király által összehívott országgyűléseken történt. Az első ilyen országgyűlés rögtön 1472 tavaszán került összehívásra, közvetlenül a felkelés leverése után. Ez elsősorban a meglazult jogrend helyreállítását szolgálta, és itt elrendelték az elfoglalt birtokok visszaadását. Az országgyűlésen elfogadott dekrétum foglalkozott a szlavóniai nemesség jogaival, és kimondta az egytelkes nemesség adómentességét is. Valószínű, hogy a nagybirtokos nemesség Szlavónia és az egytelkes nemesek megnyerésével akarta a maga bázisát kiszélesíteni az országgyűlésen. Egy újabb országgyűlés összehívására 1474. szeptemberébe került sor. Ezt elsősorban külpolitikai események miatt volt kénytelen összehívni a király. Ugyanis mialatt a lengyelekkel békét kötött, a király folytatta a cseh háborút, és ezt kihasználva 1474. februárjában egy török csapat nagyváradig tört előre, és felgyújtotta a várost. Ennek ellenére Mátyás a nyár végén Sziléziába ment, ahol cseh-lengyel közös támadástól kellett tartania. Először a főpapokkal és a főurakkal akart új adót megszavaztatni, ez azonban nem sikerült. Végül Mátyás a kormányzást Szapolya Imrére és Bátori István országbíróra bízta, és szeptemberre összehívta az országgyűlést. Mátyás környezetében is előre látták, hogy az országgyűlés nem lesz sima lefolyású, annak ellenére, hogy azt a király hívta össze. A magyarok a legutolsó török támadás miatt haragudtak a királyra, és személyes jelenlétének hiánya is bonyolította a helyzetet. És valóban ez történt, az országgyűlésen elfogadott törvények nem feltétlenül tükrözték a királyi akaratot. Az országgyűlésen megszavazott dekrétum még formailag is tükrözi ezt az eltolódást, hiszen elég különös alkotásnak mondható. Magyarország főpapjai, bárói és választott nemesei adták ki, és az áradékban a királyi szentesítő formulát alkalmazva fogadták el a cikkelyeket, és kötelezték magukat azok betartására. Később a törvényre, mind a főpapok és a bárók által hozott cikkelyekre hivatkoztak, amelyet 6 főpap és 6 báró pecsételt meg. A dekrétumba belefoglalták a megszavazott adót, de azt a királyi és a Szilágyi Erzsébet féle birtokok jobbágyaitól és a szabadkirályi városok polgáraitól is beszedték. Eldöntötték, hogy az adó fejében sót osztanak ki, az elosztást a bányákhoz küldött választott nemesek végzik. A király költségére az adószedőket is a megye választja. Az adót csak a török ellen engedik felhasználni, és egy évre felfüggesztik a jobbágyoknak a szabad költözését. A törvény tulajdonképpen megsemmisíti a kincstári reform legfontosabb eredményeit. Nem csak az adószedés kerül a rendek kezébe, de a legfontosabb rendes királyi jövedelmek is ellenőrzésük alá kerül. A szabad királyi városok polgárainak megadóztatása azok szabadságjogait sértette, hiszen ez lesülyeztette volna őket a jobbágyok szintjére. Ezzel a törvénnyel a bárok a királyi hatalmat akarták korlátozni, és azt gondolták, hogy az előre látható sziléziai kudarc után a király rá lesz utalva az engedményekre és a velük való együttműködésre. Sziléziai háború azonban Mátyás nagy sikerével zárul, így meglepetésre megerősödve kerül ki a háborúból. A fegyverszünet megkötése után pedig a király hozzáfogott a rend helyreállításához. Mátyás első dolga a szabad királyi városok megadóztatásának megtiltása volt. Arra vonatkozóan sincs adat, hogy a törvénybe megszavazott sót kiadták volna. Ezután 1475 tavaszára Mátyás újabb országgyűlést hívott össze. A török támadás, a bárok hatalomátvételi kísérlete, az eredményes cseh háború, egy török ellenes háború terve, valamint a király távolléte alatt meggyengült közbiztonság helyreállítása a korábbinál nagyobb jelentőségű országgyűlést igényelt. Így a király a szabad királyi városokkal együtt a nemességet fejenként hívta meg az országgyűlésre. Az uralkodó célja az adó megszavazásán kívül az elégedetlenség leszerelése volt. Ez utóbbit mutatja, hogy a törvénybe foglalt cikkelyeket a rendek kérvényformájában nyújtották be, a király ezeket aláírva szentesítette. Az adóztatás módján kívül főként a király emberei által elkövetett kihágások orvoslása, az uralkodó távollétében elkövetett bűncselekmények megtorlása, valamint az ítélkezés szabályozása szerepelt a cikkelyekben. Az 1475-ben elfogadott dekrétum újra bevezette a 32 napos rövid idézést, amivel a sértett viszonylag gyorsan a törvénykezési időszakon kívül is elégtételt kaphatott. Az országgyűlés nagybírák mellé főpapi és bárói bírótársakat választott. Megfogalmazták azt, hogy a király ne foglalhassa el mások birtokát, a főpapok, bárok, előkelők, nemesek tanácsa nélkül senkit se száműzzön és senkit se tartóztasson le, de a rendeknek adja meg a szabadságukat. Hasonló jellegű dekrétumot fogadtak el az 1478-as országgyűlésen is. Ennek az országgyűlésnek a legfőbb panasza a király önkényessége volt, és komoly súllyal szerepelt a bíráskodás rendjének szabályozása is. Az 1478-ban megszavazott cikkelyeket valószínűleg a kúria köznemesi jogászai szövegezték, a nemesek elképzelései és a király akarata szerint. Utóbbihoz tartozik például a Macsói Bán törvényszékének megszüntetése, noha ez megfelelt a kúria jogászok érdekeinek is. Ugyanakkor 5 évre előre megszavazták az adót is. Eltér a korábbiaktól viszont az 1481. évi törvény, amely inkább a királyi akaratot tükrözte. A cikkelyek többsége az egyházi tizet fizetéssel és a bíráskodással foglalkozott. A görögkeleti rácokat például felmentette a tized alól, ami azért volt fontos, mert kinizsi hadjárata után nagyszámú szerb menekült az országba. Ebben a törvényben már kimutatható a király és a mindenkori pápa hosszú ideig kitűnő kapcsolatának megromlása is. 1486-ban Mátyás ismét országgyűlést hívott össze, amely Ország Mihály nádor halálának következménye volt. Mátyás az országgyűlésen nem csupán a nádort akarta megválasztatni, és az adót kívánta megszavaztatni, hanem örök időre szóló törvénykönyvet is el akart fogadtatni. Az 1486. évi törvényt nyilvánvalóan maga a király kezdeményezte. Mátyás ezt annyira fontosnak tartotta, hogy külföldön kétszer is kinyomtatta. A könyvnyomtatás új eszközével azt akarta elérni, hogy ez a törvény a bíráskodás valódi kézikönyve legyen. A törvény bevezető része arra utal, hogy az uralkodó ne csak fegyverekkel, hanem törvényekkel is ékeskedjen, és inkább szilárd intézmények szigorával, mint abszolút hatalommal kormányozzon. A külpolitikai sikereket halmozó Mátyás gondoskodni szeretne a megromlott közrend helyreállításáról, és úgy látja, hogy eljött az ideje annak, hogy alattvalói nyugalmáról gondoskodjon. A nagy terjedelmi egyértelmű, 78 cikkelyes dekrétum elsősorban a perjogot szabályozta, de lényeges politikai mondanivalója is volt, megerősítette a köznemességet és a nemesi irányítású megyéket. A nádori közgyűlések helyett a megyékre ruházta a közbüntények büntetését. Birtokba iktatásokra, vizsgálatok végzésére királyi emberek helyett a megye tekintélyes, helyben lakó nemesei közül egy évre választott esküdteket bízott meg. A hiteles helyi kiküldöttek csak kanonokok vagy fogadalmas szerzetes papok lehettek. Ez hozzájárulhatott a hiteles helyi és a megyei eljárásoknál fellépő visszaélések megakadályozásához, hiszen a tekintélyes nemesek vagy javadalmas papok esetén a megvesztegetés lehetősége kevésbé volt feltételezhető. Az örökös ispánok kivételével a törvény eltörölte a vajdai, báni és megyei törvényszékek alumi mentességeket, ami a főurakkal szemben felértékelte a megyét. A jogtalan birtokfoglalások a katonaság által okozott károk esetében is a megyei hatóság járt el a törvény szerint. Vámügyekben, a tolvajok megszüktetésében a megyés ispán volt az illetékes. Neki kellett visszaadnia az egy év óta erőszakkal elköltöztetett jobbágyokat is. A költözni kívánó jobbágyok jogtalan visszatartójának büntetését 6 márkában szabták meg. A dekrétum kötelezte az egyházi és a világi urakat, hogy a megye pénzbeli szükségleteihez hozzájáruljanak. A megyei országgyűlési követek költségeinek fedezéséhez csak azok kötelesek hozzájárulni a törvény szerint, akiket a király személyesen hívott meg. Olyan cikkelyek is voltak ebben a törvényben, amelyek a bárok érdekeit is figyelembe vették. Bizonyos esetekben elismerte a földesúr bírói hatalmát nemesi familiárisai felett. Hűtlenség címén a király senkit nem ítélhetett el a főpapok és a bárok tanácsa nélkül. A dekrétum a korábbi helyzettől eltérően a megyés ispáni kinevezéshez is előírta a tanács beleegyezését. A megyés ispán csak báró vagy tekintélyes nemes lehetett. Voltak cikkelyek, amelyek sértették az egyháziak érdekeit. Az egyháziaknak tilos birtokperekben egyházi fenyítéket alkalmazni ellenfeleikkel szemben. A dézsmaügyek pedig világi bíróság elé tartoznak, és tilos a pápához való fellebbezés. Végrehajtása esetén a dekrétum valóban alkalmasnak tűnt a jogrend és a belső biztonság biztosítására. Alapvetően törekedett a megyei hatóság és a tekintélyes köznemesség erősítésére. A király esküdtként be akarta vonni a megyei igazgatásba független a politikától magukat távol tartó nemeseket. Ezt valóban végre is hajtották, sőt a választott és esküdt nemeseket a megye vezetésébe is bevonták. A törvénykönyv a római jog hatásáról is tanúskodik. A római jog alkalmas volt a királyi hatalom erősítésére, így a dekrétum szerkesztője egy római joghoz értő királyhű, a vezető köznemességhez tartozó személy lehetett. Bonfini szerint Drági Tamás személynök játszotta a dekrétum összeállításában a vezető szerepet. Drági azonban csak az országgyűlés után lett személynök, addig Filipec kancellár töltötte be ezt a tisztséget. Így Drági közreműködése nem igazolható, de nem is zárható ki. Bár Drági korábban nem folytatott kuriában joggyakorlatot, bírói tevékenységét csak Macsói Albánként végezte, de mivel ő volt a király pápához küldött követe, feltételezhetően jól beszélt latinul, és ismerhette a római jogot is. Összességében elmondható, hogy Mátyás király hatalmának megszilárdítása után jelentős törvénykezési tevékenységet folytatott az országgyűlések keretein belül, sokszor a rendek bevonásával, viszont csak azokat a törvényeket alkalmazta, amelyek az érdekeit és elképzeléseit szolgálták.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során megpróbáltuk befejezni a Mátyás király jövedelmeivel kapcsolatos kérdéseket. Láthattuk azt, hogy Mátyás király jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy növelje a királyi jövedelmeket, amelyek akár 750 ezer forintra is felmehettek. Viszont azt is láthattuk, hogy ezek a jövedelmek viszonylag csekélyek voltak, és főleg a szomszédos Oszmán Birodalom jövedelmeihez képest elég kicsiknek mondhatóak. Ezen kívül megpróbáltuk végigkövetni, hogy 1472 után milyen milyen törvényeket fogadott el Mátyás király. Hallhattuk azt, hogy gyakran összehívott országgyűléseket, és ezeken az országgyűléseken hozzájárult bizonyos törvényeknek az elfogadásához, viszont nem feltétlenül jeleskedett ezeknek a törvényeknek a végrehajtásában is. És tényleg 1481 után főleg Mátyás király arra törekedett, hogy csak az általa kezdeményezett törvényeket alkalmazza, hiszen ezek a törvények végeredményben a királyi hatalom megerősítését szolgálták. A következő műsorunkban tovább folytatjuk Mátyás király uralkodásáról a beszélgetést, és elsősorban Mátyás királynak a külpolitikájára, háborúira fogunk koncentrálni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.